Beszélgetések el a Székelyföld. Mi zajlik Székelyföldön, s hát a székelyföldi kisebb régiókban, a székeken, ki beszél mellé, és ki beszél róla? Válaszkereső beszélgetések, aligvágással. Beszélgetések el a Székelyföld. Köszöntöm itt a rögtönzött stúdióban a Székely Honnál Gyarmati Zsoltot, a Csíki Székely Múzeum igazgatóját, akit ugye úgy is köszöntök, mint udvarhelyit, aki Csíkországba került. Hogy egyből a közepébe vágjunk bele, hogyan kerül valaki Csíkba, és aztán majd az is érdekel, hogy hogyan lesz múzeum igazgató, hiszen egy ilyen felvezetéssel nézzük meg, hogy hogyan lehet ma valakinek történelem szakosként múzeum élére kerülni.
Hát igen, most kérdés, hogy meddig megyünk vissza, ugye, tehát mi ismerjük egymást még középiskolás korunk óta.
Ezért is tegeződünk,
hogyha... Még a szüleink is ismerték, ismerik egymást. És hát még dolgoztunk is együtt 90-es évek legelején az Udvarhelyi Híradónál. Aztán... Ugye én 90-es évek közepén Kolozsváron jártam egyetemre, történelem szakon. Talán azt is mondhatnám, hogy az volt az életemnek az egyik legkoherensebb, legjobban megfogható, legélményszerűbb időszaka. Ott formálódtam talán azzá, aki végül is lettem. Van, akinek ez időszak mondjuk a középiskolára esik, tehát sokan arra esküsznek, hogy akkor mondjuk a gimi formálta őt mondjuk azzá, aki lett. Nálam ez mondjuk ez kolozsvári időszakra esett.
Mondhatnánk, hogy későn érő típus vagy?
Van egy ilyen, ugye valamennyibe később mentem, ugye mindenki az időben ugye próbálkozott mindenféle más szakkal, mérnökivel, meg jó magam is. Aztán végül a 90-es évek közepén ott kötöttünk ki az egyetemen, és akkor ott járt le az 5 év, ott telt el az 5 év, ami sok mindent jelent azóta is számomra. Ott ismertem meg sok mai barátomat, tanulás mellett azért nyilván az ember szórakozott, kirándult, diákszervezetet alapítottunk, a Komatét, a Kolozsvári Magyar Történész Hallgatók Egyesületét részt vettem, majd később ugyancsak Kolozsváron a Románia Magyar Doktoranduszok Szövetségének a megalapításában. És hát azt tudom mondani, hogy ott formálódtam.
Hogyan vezetett az út Udvarhelyre, vagy Székelyföldre? Hiszen levehetted volna az irányt Magyarország fele is, ahogy többen is
Az az igazság, hogy Kolozsvárról egyből Magyarország fele vettem az irányt, és hát ott doktori képzésben vettem részt az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek a 19-20. Századi társadalomtörténeti és várostörténeti doktori iskoláját végeztem el, ott megszereztem az abszolutóriumot is, és hát neki fogtam írni a doktorimat, amikor is lejárt az ösztöndíjam, és hát akkor jelezték Csíkból a kollégáim, barátaim, hogy meghirdettek egy múzeumigazgatói állást.
Ez mikor is?
Ez 2003-ban volt.
Igen, most milyen volt a pályázat? Kik voltak az ellenfelek? Akkor még, ezt azt hiszem, hogy mondhatom minden udvarhelyről, nem volt, az egy szokványos székelyföldi kisvárosi múzeum volt, ha lehet így fogalmazni, anélkül, hogy minősíteném az akkori vagy egykori vezetést.
Ez teljesen így van, Csedő Csaba volt a polgármester, és hát az addig igazgatóval az akkori városvezetés nem volt teljes mértékben elégedett, úgy gondolták, hogy itt vérfrissítése van szükség, és hát meg lett hirdetve, 3 pályázat volt, 2 Csíkszeredából, és én akkor még Budapestről, ugye udvarhelyiként, és teljesen homo novusként érkeztem Csíkba. Nem is tudtam, hogy merre kell menni, hol a polgármester hivatal. Előtte nem sokat jártunk, ugye mi Csíkba ilyen, talán egy sportversenyre jártam, meg talán ilyen katonasági ügyek miatt, de hát belevágtunk mindenképpen, tehát Az az igazság, hogy Pesten még lett volna egy pálya számomra, ugyanis párhuzamosan én még jogi egyetemre is jártam a Pázmányra, de végül is több ügyvédiroda is azt mondta, hogy ott sorba állnak az emberek, és én a legjobb, hogyha ha legjobban úgy tudok segíteni a közösségnek, hogyha én hazamegyek, és itthon próbálom jobbá tenni, vagy hozzátenni valamit a közösség életéhez. Aztán így pályáztam meg.
A pályázat maga az arra, hogy emlékszel, az milyen volt, hiszen a közbeszédben van ilyen, nincs mi is, hogy a közintézmények vezetői esetében azért politikai idézőjelben konszenzus is kell legyen. Tehát az a kérdés, hogy szakmai alapon döntöttek, vagy pedig a politikum is közbeszólt, ezt hogy tudtad?
Elég jól emlékszem érdekes módon arra az időre. Megmondom őszintén, hogy én talán maximum 3 embert ismertem Csíkból 2003-ban. És semmilyen kapcsolatom nem volt. Sem a politikummal, sem a gazdasági élet szereplőivel, senkivel. Úgyhogy az elképzelhető, hogy valami fajta lobby volt, értem, ez valószínűsítem, de nem ismertem igazából senkit. És volt ennek egy írásbeli része, ahol törvényeket kellett visszaadni, és volt egy projektet kellett letenni, kicsit hasonlított ez a maihoz. Mostanában már van menedzseri törvény, kulturális vezetők számára kidolgozott jogszabályok, akkor nem voltak még ilyenek, és akkor letettem egy elég komoly, egy 50 oldalas dolgozatot, hogy hogyan képzelném át. Most beejtőernyőztem magam igazából, de előtte azért elmentem a múzeumba, és szóba álltam a kollégákkal, hogy mit kéne tenni, miről szól egy múzeum, ez érdekes különben, nagyon-nagyon más világ.
És akkor most térjünk rá tulajdonképpen arra, amit sikerült neked megvalósítani Csíkszerdában, udvarhelyiként, bár nem akarom ezt túlságosan hangsúlyozni, de hát ez egy fontos tény, hogy udvarhelyiként végül is tavaszt hoztál Csíkszeredában a múzeum életében legalábbis. Na, és akkor mit találtál te ott, illetve merre tudtál elindítani? Tehát mi volt az az út, az első lépés, a legnehezebb, hogy egyáltalán komolyan vegyék azt téged, a múzeumot, a projektet, hogy tényleg van, amit keressen itt akár világhírű kiállításnak is?
Ahogy emlékszem, az első hetek, hónapok azért azzal teltek, hogy megismerjem magát az épületet, hogy milyen térben működik, ugye egy műemléképületről van szó, a Mikóvárról, hol fejtik ki tevékenységét a múzeum, a kollégákkal ismerkedtem össze. Nagyon nem volt nekem történésznek indultam, jelentek meg tanulmányom, jelent meg kötetem, de tulajdonképpen a muzeológusi pályához, amely maga során rendkívül komplex és szerteágazó, hiszen egy múzeumban dolgozik természettudós is, dolgozik néprajzós, dolgozik művészettörténész, sokféle szakma képviselíteti magát egy ilyen kis vegyes profilú múzeumban, mint általában a székelyföldiek. Úgyhogy ebbe próbáltam beleásni magam, kezdtem ismerkedni a városban, akkori városvezetőséggel, a fontosabb emberekkel. Próbáltam egy kapcsolathálót kialakítani, ami az elég lassan ment. És egyre több barátom és segítőm akadt, akik lelkesítettek, bátorítottak. Nem könnyű, tehát megvan a könnyű, meg a nehéz oldal is annak, hogyha hirtelen valaki vezetőként becsöppen egy teljesen új közegbe. Ugye, mert lehet tiszta lappal indulni, mondjuk ez az előnye, a hátrány az, hogy sok információval még nem rendelkezel arról a területről, és ezeket be kell idővel gyűjteni. Úgyhogy hát így indultunk lassan, de elindult, és az az igazság, hogy ezekben az első években még alig voltak szakmai fogódzók. Nem volt még, 2003-ban adták ki az első múzeumi törvényt például, azzal kellett ismerkedni.
Tehát akkor Romániában is egy új terület volt a szabályozások szempontjából, hogy milyen mozgástered van, milyen költségvetéssel.
Igen, fontosnak tartottam már akkor, hogy megismerkedjek a múzeum alapvető funkcióival. Mi fánterem az, hogy múzeum, mivel foglalkozik az, hogy a múzeum az gyűjt, az feldolgoz, az tudományos munkát végez, konzervál, és kiállít természetesen, mert a múzeumból az látszik, ami a végső produktum. Tehát az a termék, amit, egy olyan szellemi termék, amelynek a létrehozási folyamata meglehetősen hosszú, és annak a végterméke maga a kiállítás. Úgyhogy,
Az hogyan alakult ki, hogy milyen irányban mozdul el a múzeum, hiszen azért mennyire laikusként lehet ezt tudni, ott van a régészet, ott van a művészettörténeti terület, a kiállításokhoz kötődő képi kultúra. Az hogy alakult ki, hogy hol van a Csíkszékely Múzeumnak mozgástere, akár abból a szempontból is, hogy a Kárpát-medencei múzeumok térképére felkerüljen?
Hát igen, ez nagyon jó, ez alapgondolat tulajdonképpen. Tehát végül is mind az öt múzeumi alapterületet, alapgyűjteményt végsősorban egyformán kell fejleszteni.
Ezek mik is lennének, csak azért, hogy az olyanokat, mint én.
Mondjuk régészet, igen. Történelem, néprajz, képzőművészet és természettudományok. Ez az öt olyan terület, amit átfog egy múzeumi gyűjtemény. Mindenik múzeumnak vannak erősségei, amelyik nagyobb és szebb gyűjtemény. Nálunk büszkén mondhatom, hogy a régi könyvgyűjteményünk és a néprajzi gyűjteményünk az a két erősségünk.
Az lett, vagy az volt?
Már akkor is az volt. Ezek a gyűjtemények, ezek már régóta megvannak a múzeumban. Nagyon jó, nagyon kompetens, nagyon hozzáértő muzeológusok kezelték ezeket a gyűjteményeket. És hát ami talán hiányzott, de ezt el lehet mondani, hogy 2003-ban teljes székelyföldi múzeumi palettáról, hogy nem voltak annyira jó kiállításaink. Tehát a szakmaiság mindenképpen megvolt mögötte, de nem volt még meg az az eszköztár, nem volt meg az a látványvilág, nem volt meg az üzenet és az a mondani való, hogy a különböző fogyasztói rétegeket pontosan megszólítani, egyaránt szóljunk a családosokhoz, gyerekekhez, felnőttekhez, nyugdíjasokhoz, nem volt még múzeumpedagógia, és ahonnan végül is ezeket az ismereteket elkezdtem én, meg akár a kollégáim is szerezni, azok a magyarországi múzeumok. Tehát ők előttünk jártak jóval. Tehát képzeljük csak el, hogy például a 80-as években, amikor a romániai múzeumokban is, ezen belül a Csíkszékely Múzeumban is Ceausescu képe fogadta a látogatókat, az ő tetteiről, a kommunista Románia építéséről, és mondjuk a Dák királyság 2050 évéről voltak a kiállítások, addig Magyarországon múzeumi boom volt a 80-as években. Tehát akkor a galéria rukolt el a nagy kiállításokkal, nagyon virágzott a Tájakkorok Múzeumok című kiadvány, nagyon sokan jártak múzeumokba, ott már létezett, már nyugatra jártak. Amikor mi sorváltunk, vagy mi szüleink sorváltak kenyérért, akkor meg a rendőr megkergetett minket a hosszú hajunkért az utcán, akkor Magyarországon már nyugati kiállításokat fogadtak, és most, tehát azt jelenti, hogy 90-ben mi egy óriási handicappel indultunk már, mint a múzeumok, és ezt hosszú idő kellett, amíg ezt le lehetett dolgozni, ezt a hátrányt. Nyilván még mai napig sem sikerült, de mindenképpen sokat kellett nekünk behoznunk, és hát hova máshova menjünk, mint az anyaországhoz. És egyik első dolgom valóban az volt, hogy egy olyan szakmai kapcsolathálót tudjak kiépíteni, akik tudnak nekünk segíteni sok mindenben, információban, kiállításokban, szakmai anyagokban, képzésekben és így tovább.
Hogy érzed, hogy mi volt szakmai szempontból a mérföldkő?
Itt értelmezni lehetne, hogy pontosan mit értünk a szakmán. Ugye, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk a kiállítások...
Mondjuk én a külső megítélés szempontjából idézőjeles igen. szakma, tehát hogy egy intézményt láttál működni, hogy nagy dolgot csinál, tömegeket mozgat meg, tehát ilyen értelemben gondolok idézőjelben a...
Igen, mert ugye mondhatnám azt, hogy a múzeumi szakmának a gyöngyszeme, több mindent mondhatnék. Mondhatnám azt, hogy a kutatások, mondhatnám azt, hogy a raktározás, hogyha egy tárgy jól érzi magát a múzeumban, tehát azt mondja, hogy műtárgy barát környezetben van, hőmérséklet, páratartalom, a polcon jól el van ő helyezve, Az a legfontosabb, mert igazából a mi szellemi, de főleg a tárgyi, kulturális örökségünket a múzeumokban őrizzük. És ott maradnak meg a múltnak a lenyomatai, emlékei, a közösségünknek a kulturális identitásának a fontos elemei a jövő számára. De ez nem látszik. Ez van a kulisszák mögött. Viszont mondanám, hogy ez a legfontosabb. Ami látszik, és azt mondja mondjuk a fenntartó, a szponzor, az újságírók, a média, hogyha egy múzeumban vannak látványos, jó és sikeres kiállítások, akkor az a múzeum működik, ha ilyenek nincsenek, akkor nem működik. Van egy ilyen nézőpont. Ez nem biztos, hogy ez így van, sőt, de mégis ők ezt látják, mert a színháznál is nem a próba folyamatot tekinti a néző, azt élvezi végig, holott van olyan színház, aki betekintést enged a próba folyamatba is részlegesen, ez nagyon érdekes. Oda kéne eljutnunk, hogy esetleg egy kiállítás tervezés folyamatába betekintsen a majdani fogyasztó, akár még hozzá is szóljon olyan kérdésekben, amihez mondjuk ő kompetens. De hát ez azért még nincs így a maga teljességében. Summa summarum, a kiállítások azok, amelyekre nagyon odafigyelnek az emberek, maga fenntartó is, és ezt várják, ezt kérik.
Az nem veszélyes, hogy idézőjelben, mert nem veszélyről beszélünk, tehát, hogy minden kulturális intézmény, ami a politikumhoz olyan értelemben kötődik, hogy a pénzt, költségvetési pénzt kap, de a megítélése az azzal cseng egybe, hogy milyen tömegeket képes megmozgatni. És akkor az a kérdés, hogy nem ért ilyen vád, vagy nem tartottál attól, hogy a másik négy ág, ami egy múzeum működéséhez tartozik, az háttérbe szorul, esetleg sérül, vagy ezt hogy tudtad kiegyenlíteni?
Hát azért nehezen nyilván, mert hogy végül is az öt ág, azok mind a gyűjtemények. A gyűjteményeket nyilván fejleszteni kell, erről azért előbb szóltam, és ugye itt az a nagy kérdés, hogy kiállításokat, azokat a saját gyűjteményünkből készítünk, vagy pedig hozunk máshonnan. Ha a saját gyűjteményünkből fogalmazunk meg ötleteket, vágyakat, és ha úgy gondoljuk, ebből érdemes kiállítást csinálni, ezek általában vagy állandó kiállítások, vagy időszakosak. És hát talán az a legjobb, hogy a sajátot tudjuk megmutatni, ugye? Mert az fontos. Nyilván, hogy a saját megmutatás, saját műtárgyállományunknak, az identitásunknak a közzététele, az lehet az öt terület bármelyikéről, az öt gyűjteményből bárhonnan, és lehet akár egy összesített is. És nyilván, hogy ilyenkor azért a múzeumi kollégáknak is jönniük kell ötletekkel, hogy már pedig én az én gyűjteményemből, ez az elképzelésem, ezt szeretném megvalósítani, ehhez kérek én szakmai meg anyagi segítséget, és hát nyilván, hogy a kollégák sem egyformák voltak, olyanok, akik jöttek, és készítettünk mi néprajzi kiállítást, fegyverkiállítást, régi könyvkiállítást, és mindezt még a munkácsi kiállítás előtt. Uh-huh. Ugye az imént volt egy ilyen kérdés, hogy mi a fordulópont. Tehát a fordulópont az egyértelműen a Munkácsi kiállítás
ez
volt.
Ez mikor is?
Ez 2007-ben. És hát az tény, hogy maga Pák Imre, a Munkácsi képek tulajdonosa, és neki a menedzserei gondolkodtak abban, hogy azt a...
Merik-e kockáztatni?
Azt a turnét, amin elindultak a nagyon értékes Munkácsi műtárgyak, azt hozzák Erdélybe. Nem is kell sokat gondolkodni, mert érdekel hozzák, a kérdés inkább az volt, hogy hová hozzák. És végül is ez utólag állt bennem is össze, hogy az a kép, hogy ők azért körbe kérdezték a magyarországi múzeumokat, hogy szerintük hova érdemes hozni, ők még nem voltak Erdélyben előtte, és hát szinte egyöntetően akkor azt mondták, hogy akkor a Csíkiszékely Múzeumba érdemes hozni ezt a kiállítást. Valószínű, hogy itt a földrajzi helyzet miatt is, mert mégiscsak úgy Székelyföld
közepén
vagyunk, igen. Így van, ez fontos lehetett. Azt gyorsan hozzá kell tenni, hogy a Csíkiszékely Múzeum 2006 őszén, amikor eldöntődött, hogy munkási projekt lesz nálunk. Nem volt fölkészülve egy ilyen volumenű kiállításnak a fogadására sem fizikálisan, semmilyen szempontból. Úgyhogy akkor a tét az volt, hogy mondjuk egy fél év alatt fogadóképessé tudunk-e válni, és nagyon megfeszített munkával valóban majdnem minden kollega odaállt mellé, az ügy mellé, és egy olyan nagy, akkora élmény volt maga a felkészülés folyamata, majd a működtetés folyamata is, amely azért meghatározó. Ebből lehet azóta is táplálkozni, nem szabad lemásolni, nem lehet ugyanezt folytatni. Kicsit azt lehet mondani, olyan, mint a zenei területen mondjuk az István a király rockopera, hogy egyszer ezt létrehozták, és utána rengeteg rockopera volt, meg musical, de annak az árnyékában nem tudott kinőni egy sem, úgyhogy ez egy nagy siker volt, és talán azzal tudtunk rákerülni mondjuk a Kárpát-medence múzeumi térképére. Ugyanakkor meg nyilván ezt követően az elvárások is ehhez igazodtak.
Térjünk a jelenre és jövőre. Hát nemrég nyerted meg ismét az igazgatói állást, szintén pályázattal. Egy székelyföldi múzeum esetében, vagy most vegyük a Csíki Múzeumot, hogy lehet a magyar múzeumok világába, vagy az a nemzetiséget ezt elengedi? Tehát lehet, van-e nemzetközi múzeumi világ, ami élet, amiben be lehet kerülni? Ez mennyire szűkít, tágít? Tehát itt az érdekelne, hogy van-e, mi a jövőképed, mi várható az elkövetkező 4-5 évben, és lehet-e vizionálni valamit, hogy ez segíti a régióban található többi múzeumot, vagy az ehhoz kötődő munkákat, a régészeti munkákat, hasonlók, mert itt ez olyan, mintha a reneszánszát élné a régészet a mai technológiáknak köszönhetően.
Hú, igen, nagyon sok mindent felsoroltál most, ugye? Próbáljuk kicsit szétszedni. Hát,
szabad-e nagyot álmodni tulajdonképpen ez a kérdés, vagy pedig fogadjuk el, hogy ennyi vagyunk?
Álmodni nagyokat mindig kell. Mindig kell. Nyilván, hogy ez a nagy álom, ez nem mindig feltétlenül az új és nagy kiállításhoz kötődik. Lehet, hogy nekem most az lesz az álmom, hogy mondjuk megújuljon a Csíki Székely Múzeum online kommunikációja. Ez is lehet egy álom. Az is lehet egy álom, hogy a raktáraink teljesen rendben legyenek. Az is lehet egy álom, hogy a Csíki Székely Múzeumon belüli mondjuk munkamorál, munkakedv normalizálódjon, és talán ez lehet a legnagyobb álom. És nyilván az is, hogy jó kiállításaink legyenek, de mert ez látszik. Na most, hogy milyen van egy nyelve a kiállításnak? Hát természetesen van nyelve a kiállításnak, azon kívül, hogy a Csíki Székely Múzeumban minden kiállításunk három nyelvű, és mindenki által élvezhető, befogadható, de hát azok a kiállítások, amelyeket mondjuk hozunk, azok elsősorban a szeredai és a székelyföldi közösség számára kell információt, tudást, élményt okozzanak.
És ez beszűkíti valamilyen.
Amilyen kiállításaink nekünk jelenleg vannak, tehát nekünk van jelenleg 4 komoly állandó kiállításunk, 25 terembe tudjuk fogadni a látogatókat, ezeket a kiállításokat is állandóan látogatja a helyi közönség, de ezekre főleg a hozzánk távolabbról érkezők, mondjuk Romániából, meg Románián kívülről érkező emberek látogatják és szeretik, fogalmazzunk így. A nagy álom, mondok egy példát a nagy álomra most. A nagy álom az jelenleg Marosvásárhelyen látszik megvalósulni, az ottani Maros megyei múzeumban, ahol minden valószínűség szerint májusban egy Pompei kiállítás nyitható. Csak hogy érezzük a dimenziókat, a Pompei kiállítást először nekünk ajánlották föl a dél-olaszországi múzeum, illetve hát akkor anyaga van a Pompejnek, hogy ezzel már cégek foglalkoznak, hogy kikölcsönzik, nem is csak múzeumok. Kicsit hasonlít a dinókhoz is, tehát a világon rengeteg dinós kiállítás szalad, és hát oda viszik, ahol ezt megfizetik. Tehát van ennek egy gazdasági vonatkozása is. Na most egyelőre, tehát egy ilyen, nem mondok pontos árat, de azért ilyen 100 000 eurós nagyságrendről beszélgetünk, hogy mi az, amibe kerül egy ilyen projekt.
Tehát ezt, hogy tudjuk arányosítani, ez mennyi egy Csíki Múzeumhoz mérhet?
Hát ez a múzeumnak mondjuk egy negyed költségvetése azért.
Éves.
Igen, tehát azért ez igen jelentős összeg, és nyilván nem voltam ezelőtt egy-két évvel olyan helyzetben, hogy
igen, erre
igen tudjak mondani. Na most egy Maros megyei múzeum ismerve a mai közéleti állapotokat, ő igent tudott mondani erre, és a Pompei oda megy. Most nem is biztos, hogy nekünk most Csíkban, vagy Udvarhelyen egy Pompeire van szükségünk. Tehát, hogy valószínű, hogy a mi házunk táján kell rendet tenni először, megmutatni a mi értékeinket, és egyik legnagyobb kihívást én ebben látom, hogy mi magunkat tudjuk megmutatni a külvilágnak. Nem szabad lemondani a nagyobb projektekről, de nem az kell egy nagy prioritás. Mondok egy példát, hogy múzeum sikeres legyen, de talán más kultúrás intézmény is. Tehát kell legyen egy képzett és minőségi és jó hangulatú közösség, kell egy jó tér, ahol minden projektet meg tudunk valósítani, kellenek ötletek, kell legyen vízió, hogy mit akarunk megvalósítani, milyen kiállítást hozunk, kell legyen egy olyan fenntartó, aki ezt támogatja, és kellenek szakmai és pénzügyi partnerek is hozzá. Uh-huh. És itt jön be mondjuk a szponzor szerepe, és a Csíkszékely Múzeumnak, és ezt nagyon-nagyon örömmel mondom, hogy több mint 10 éve az OTP Bank Románia egy nagyon komoly pénzügyi partnere, akik segítsége nélkül nem tudtuk volna elhozni ezeket a nagy kiállításokat. Időnként betársult az OTP mellé a MOL Románia is, meg a Heineken Románia is, de az OTP Bank Románia az, amelyik stabil. És az OTP Bank Romániával készülünk például idén ősszel egy olyan projektre, aminek a témája a pénz. Tehát, hogy mitől pénz a pénz? Uh-huh. És ez lesz egy attraktív projekt, ami úgy gondoljuk, hogy megint egy újabb kitörési pont lehet, de hangsúlyozom, hogy a belső szakmai munka és a saját értékeinknek a kezelése, vigyázása, a digitalizálás, meg sorolhatnám, hogy mi minden, ami még szintén prioritás kell élvezzen.
Itt a beszélgetés vége felé, te hogy látod, hogy ezen a területen, hát mondjuk a régészet felől megközelítve, mennyi vagy mekkora lefedettsége az itt feldolgozott tárgyi emlékeknek, illetve van-e munka itt, ha úgy tetszik, vagy már itt mind a Pompeii tárgyi
dolog? Nem, a régészetről is.
Vagy nagyon, én nem jól gondolkozom?
Nem, nagyon jó végül is. Hát, hogy az a baj, erre is sem látok rá teljesen, kezdjük innen. Tehát, hogy én úgy érzékelem, hogy a régészeti törvény nem eléggé kidolgozott Románia szintet. Tehát nincs egy olyan jó örökségvédelmi és régészeti törvény, mint például Magyarországon, nem is beszélve Európa többi államairól. Nincsenek teljesen letisztázva szerepek. Nagyon sok jó régészünk van a múzeumban is és Erdélyben is, akik itt dolgoznak, de nagyon sok olyan jó régészünk van, aki ugyanúgy érint az anyagi mizéria, a munkanélküliség, mint ahogy az életnek a más szereplőit. Tehát rengeteg fiatal, tehetséges régész kényszerül kimenni a határainkon túlra, és Németországban egy középkori várost föl kiásni a földből, és mert 3-4 annyit keres, mint nálunk. A másik, ami miatt virágzik a magyarországi régészet, illetve régészetnek egy területe, ezek a mentőásatások. Tehát ahol dübörög a gazdaság, ahol autópályák épülnek, ahol beruházások vannak, a törvénykezés megelőző a régészeti feltárás rendel el.
Mielőtt egy beruházást elkezdenének, meg kell nézni, hogy mi van a földbe
magyarul. Pontosan így van, és az a földben levő kincs az alapvetően az állami tulajdona, és az államot az illető, az a múzeum, aki területileg kompetens vagy illetékes, oda kerülnek be ezek a leletek, amiből maguk során majd lehet ezeket tisztítani, restaurálni, konzerválni, közölni belőlük, és kiállításokat is készíteni. És hát mivel ezek a folyamatok Székelyföldön nem elég erősek, ezért viszonylag kevés számú mentőásatásunk van, nem nagy értékűek, munka elvileg lenne sok, csak az nem nagyon van, aki ezt elvégezze. és nincsenek, mondjuk nincs nagy pénz a rendszerben itt Székelyföld, ez egy probléma a régészeti ásatások területén. Úgyhogy nem is tudom, hogy ez...
Tehát itt akkor még lenne, amit megtalálni és feldolgozni.
Én úgy gondolom, hogy bőven lenne, így van. Nem nagyon van erre kapacitás, mert kapacitás az vagy nincs itthon, vagy ha itthon van, akkor kevés a pénz a rendszerben. Vannak ugye megtervezett ásatások is. Úgy gondolja a szakember, hogy én most itt szeretnék ásni, ezt szeretném megkutatni. Ide kellenek a régész mellékelnek technikusok, rajzolók, lapátoló munkások, itt sok szereplős a történet, és ezekből nagyon sokan, ebből a vertikumból elég sokan hiányoznak.
Te hogy élted ezt meg udvarhelyiként? Tehát, hogy mennyire fogadott el a Csík, illetve tapasztaltál-e valami különbséget az udvarhelyiek és a csíkiak között? Én tudom, hogy van, mert én igen, amikor oda kerültem, csak kíváncsi vagyok, hogy te mit éltél meg ebből, meg hogyan. Uh-huh. Ahogy fogadott a közösség, ahogy viszonyul, ahogy önmagát rendezi, nem uh-huh. egy az egybe hasonló udvarhelyhez, azt hiszem.
Lehet, hogy most meglepő lesz, meg furcsa, amit mondok, de nem elsősorban a Csík udvarhelyi különbséget érzékeltem, oda mentem, nem a két ember, nem tudom, lelki profil, vagy viselkedés, vagy mondjuk akcentus, vagy gondolkodásmód. A legnagyobb különbség, amikor odaérkeztem, akkor az a nagyváros és a kisváros közti különbség volt. Budapesten éltem 5 évig, és hirtelen becsöppentem egy 40 ezres város közéletébe. Ezek a dimenziók. Én még most is vallom, hogy a nagyvárosiasság és a kisvárosi életstílus, életvitel, itt van a legnagyobb különbség. Nincs olyan sok különbség udvarhely és Csík között. Nyilván, hogy vannak, ezeket nehezen lehet artikulálni, kitapogatni. Ezt van, aki gerjeszti is, hogy legyen különbség, ez elképzelhető, meg nyilván, hogy a humor, meg a vicc is ebből él, hogy különbségek vannak. És megint meglepő lesz, amit mondok, Csíkszeredát. Egyrészt viszonylag könnyen befogadtak, sok barátom akadt, és nagyon-nagyon jól érzem magam Csíkszeredában, amellett, hogy nyilván mindig udvarhelyi fogok maradni, tehát ez egyértelmű, de nagyon jól érzem magam, vagy udvarhelyi is fogok maradni. Jól érzem magam Csíkszeredában, ott képzelem a jövőmet, ott született a gyermekem, ott érzem nagyon jól magam, és a furcsa, amit mondok, hogy egy nyitott városnak képzelem el Csíkszeredát. Tehát beszélünk itt a székelyföldi konzervativizmusról, meg hagyományőrzésről, meg erős vallásosságról, ez mind igaz, igazából a csíki medencére, de a 68-as megyésítés, illetve a 80-as évekbeli viszonylag erőltetett munkaerő irányítások eredményeként, a Csíkszeredai iparosodás eredményeként, meg urbanizációs folyamatok eredményeként nagyon sok nem csíki, nem szeredai került.
És nem csak román nyilván.
Került Csíkba. Tehát rengeteg marosvásárhelyi, kolozsvári, akár magyarországi jó szakember, nyitott szemléletű, a város nagyon szerető, és erre úgy gondolom, hogy van legalább annyira modernisított, mint udvarhely, ha nem. Tehát, hogy ez a bizonyos trunkusság, vagy úgy hívták, hogy trunkusok az ősi, régi szeredaiakat, ez azért feloldódni látszik. Tehát, hogy, és most ez az amalgám, ami most összejött az értelmiségi közeg, ez közösen tudnak szeredaiak lenni, közösen tud Csíkért dobogni a szívük, úgy, hogy az ország bármelyik részébe jöttek, és ez ilyen szempontból, mint a picit olyan húzatosabbnak, nyitottabbnak gondolnám a várost, mint udvarhelyt, akit nyilván sok egyéb tényező is befolyásol, hogy mondjuk miért ne legyen olyan, mint Szereda.
Ezt is udvarhelyiként kérdem meg, hogy te tapasztalsz olyat, hogy mintha a Csíkszeredában, de ez igaz, Szentgyörgyre, talán Gyergyóra is, hogy a közös minimumot a helyi közélet és az elit, most nem pejoratív értelemben, mintha könnyebben megtalálná. Tehát, hogy háború van, háborúzgatnak, de azért egyértelmű mindenkinek, hogy na mikor kell együtt kimenni a barikádra, és mikor nem. Ez mintha nálunk udvarhelyen ez nem lenne ilyen egyértelmű,
igen,
vagy könnyű.
Csíkban ezt határozottan úgy érzem, hogy ez így van. ez így van, hogy össze tudna fogni az emberek jó ügyekért. Ezt mindenképpen érzem. Hogy ez miért van így, ez jó kérdés.
Lehet azzal is összefügg, hogy nem mind csíkiak.
Igen.
Illetve már másodgenerációs, de nem csíki. Tehát, hogy az most már felnőtt, és az értelmiséget döntő képesen alakítja, vagy az értelmiségi vélemény.
Igen, tehát a közéletet befolyásoló tényezők, ezek nagyon sokfélék, és ez tényleg most messzire mennénk, hogyha belemennénk, de ilyen szempontból talán a legnagyobb a különbség Csíkszereda és Udvarhely között a gazdasági élet erőssége mellett, mondjuk ez a közéletnek a különböző szereplői valahogy másképpen tudnak viselkedni egyik városban, mint a másikban. Értjük, hogy miről van szó. Én nagyon-nagyon sajnálom azt, hogy Udvarhelyen még nem tudott normalizálódni a közéletiség.
Igen, visszakerültünk ugyanoda, ahol 20 éve voltunk, mintha.
Úgyhogy ez, én nagyon-nagyon szurkolok Udvarhelynek is, hogy találjon önmagára, és hát én remélem, hogy ez meg fog történni.
Utolsó kérdés. Itt a régióban kincsvadász van? Tehát, hogyha találok én valamit...
Találkozunk, tehát a fémdetektoros társadalom az él, működik, és időnként hoznak be hozzánk is leleteket, volt is erre példa. Lehet, hogy nyilván sokkal több sörös kupakot fogsz találni, de működik, engedély kell hozzá, hogy azt használhassd, de működik, és lehet.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Gyarmati Zsoltot hallottuk, a Csíki Székely Múzeum igazgatóját, aki Udvarhely is.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Beszélgetések a la Székelyföld. Mi zajlik Székelyföldön, s hát a székelyföldi kisebb régiókban, a székeken, ki beszél mellé, és ki beszél róla? Válaszkereső beszélgetések, aligvágással. Beszélgetések a la Székelyföld.